Herbori Domonkos, a Nemzeti Filharmonikusok főigazgatója, napvendége, Mezei Dániel vagyok. A Műpánál hagytuk abba a beszélgetést, hogy hangolható a koncertterem. Na most, ha jól tudom, a 100 éves koncertre pont ott került sor, tehát talán ez sem véletlen.
Így van. Egyrészt nagyon szeretjük ezt a termet, és ez egy nagyon jó terem. Másrészt a Műpa az otthonunk. Ott lakik a Nemzeti Filharmonikusok, és nem csak a zenekar, hanem a nemzeti énekkar is. Tehát ez az otthonunk. A termet nagyon szeretjük, ráadásul szóba került a technikai adottságok, hát ez a terem alkalmas arra, hogy egy nagy kórussal együtt is akár színpadra álljunk, és azt lehet mondani, hogy a műfajunkon belül korlátlan. Mi úgy hívjuk, hogy bezetszunggal vonuljunk színpadra, tehát ez a bezetszung az az összetételt, azt a létszám összetételt jelenti, ez ami egy szimfonikus zenekar.
Hát ez változó persze, de nagyjából.
80-90, és akkor még van egy kórus, tehát leszünk néhányan.
Ebben az évben még milyen turnék, milyen koncertek, milyen fellépések várnak a Nemzeti Filharmonikusokra?
Korábban említettem, volt egy japán turnénk, aminek nagyon örültünk Kobayashi mesterrel, és egyébként pedig több bérlet sorozatunk is fut, ebből kettő a Művészetek Palotájában, de a Zeneakadémián is van bérletünk, a Pesti Vigadóban is szoktunk játszani, kamarasorozatot is szoktunk szervezni, tehát ebben a műfajban is megmutatják magukat a művészeink. Nagyságrendileg ez azért a zenekar számára egy évben bő 50 koncertet jelent.
Mennyi próbával jár mindez?
Műsora válogatja. Van olyan műsor, amire több próba kell, és természetesen van olyan, ami azért repertoáron van, rutinnak ott, tehát mert nem nagyon így van, kézben van, ezekre kevesebbet, de általában úgy kell gondolkodni, hogy vasárnap hétfőn elindul egy-egy próba folyamat, amiből csütörtökön lesz majd koncert.
És a külföldi felkérések mennyire gyakoriak? Hányszor kell utazni a zenekarnak?
Általában az utóbbi évekre az volt a jellemző, hogy egy évadban két turné az meg szokott lenni, ezek európai turnék, kivéve amikor éppen nem. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezzel nem vagyunk a legtöbbet utazó zenekar között, de nem is szégyenkezünk, tehát ez...
Mondjuk egy ekkora létszámú zenekar azért gondolom nehezebben is mozdul.
Így van, illetve egy borzasztó drága dolog mozdítani egy ekkora zenekart.
Csak azért kérdezgetem mindezt, hogy képzelje el valaki, aki mondjuk nem ért annyira a komoly zenéhez, de most hallgat bennünket, hogy egy a Nemzeti Filharmonikusok zenekarának az egyik tagja, tehát mennyi munkával jár ez, mert ugye a művészetről van szó, de hát ha már a gyakorlás szóba került, itt azért rengeteg gyakorlás van, rengeteg próba van, és vannak fellépések, tehát azért ez nem egy pihentető feladat, gondolom.
Pihentetőnek semmiképpen nem nevezném én sem. Úgy kell ezt elképzelni, mi a szakzsargon, mi szolgálatokban beszélünk, tehát mondjuk egy szolgálat az lehet egy koncert, vagy egy próba. És mondjuk egy úgynevezett tuttistának, tehát aki nem szólamvezető, szólisztikus feladatokat nem lát el, egy hónapban mondjuk 29 szolgálatot előírhatunk, ezt nem szoktuk kitölteni egyébként, tehát ennél azért alacsonyabbak a szolgálatszámok, de mondjuk 20 szolgálat van. De ez, hogyha nettó munkaidőt néznénk, ez olyan nagyon sok órát nem adna ki, viszont természetesen ehhez jön még hozzá a gyakorlás, a felkészülés, ami viszont nagyon fontos. Ebből a szempontból a zenész lét nagyon hasonlít a sportolók létezéséhez, vagy akár a táncosokéra, tehát a táncosoknak is be kell melegíteni minden nap, a sportolóknak is a napi edzés adagot el kell végezni. Ez ugyanígy van a zenészeknél is, tehát egy fuvós, de egy vonós nem engedheti meg magának, hogy ellustuljon, ki kell gyakorolni a nehezebb részeket, kinek mi a nehéz rész egyébként, és mindenkinek ismernie kell a saját fizikai adottságait, ehhez alkalmazkodnia kell a saját gyakorlási rendjének a kialakításában, szóval ez sok munkával jár.
Hogy és miből él meg, most bocsánat, hogy ennyire pőre leszek, egy ekkora zenekar, felvételekből, turnékból, tehát hogy néz ki, hogyan lehet menedzselni egy ilyen zenekart, mint a Nemzeti Filharmonikusok?
A komoly zene, illetve az ilyen apparátust igénylő komoly zene gazdasági szempontból teljesen veszteséges. Tehát, hogyha csak piaci alapon kéne létezni, akkor kizárólag egy-két művet játszana az együttes. Azt talán lehetne gazdaságilag hatékonyan üzemeltetni. Például Karl Orff Kármén a Buránáját, én szerintem abból havonta kettő koncertet simán el tudnék adni, és akkor azzal el lehetne lenni, de ebbe se fejlődése, se igazán mélyre menő kulturális tevékenység nem lenne. Úgy tud létezni egy ilyen zenekar, hogy a büdzséjének a nagy részét az állam biztosítja az adófizetők pénzéből. Ez az, ami megfinanszírozza a legnagyobb kiadást, ami nem más, mint a dolgozóknak a bére. A Nemzeti Filharmonikusoknál közel 220 ember dolgozik, igaz, hogy ebben benne van a Nemzeti Kottatárnak a tevékenysége is. Az ország legnagyobb professzionális vegyeskara is nálunk van, tehát egy 80 fős kórus is azért ott van, nyilván van egy menedzsment és egy közel 100 fős szimfonikus zenekar.
Mennyi bevételt lehet elérni a felvételekből, és egyáltalán mennyire kelendő a Magyar Nemzeti Filharmonikusok, tehát egy-egy darab, egy-egy felvétel, az hogy keletkezik, hogyan hívják életre?
Az első kérdése az volt ugye, hogy mennyi bevételt lehet felvételekkel bevételt termelni, nem lehet. Gyakorlatilag az a lemezpiac, ami még ezelőtt körülbelül, igen, 20-30 évvel ezelőtt létezett, ez nincsen. Ez egyáltalán nincsen. Olyannyira nincs, hogy tulajdonképpen CD korongot gyártatni, annak semmi értelme. Aminek értelme van, az, hogy azok a koncertek, amik létrejönnek, és nekünk szinte minden koncertünk ilyen, azt fölvesszük. Tehát például a MIPA-ban lévő koncerteknek, majdnem mindegyikét a MIPA egyébként online közvetíti is, és ezekről mind olyan minőségű felvétel készül, sok kamerával, nagyon igényes hangfelvétellel, vagy éppen akár egy rádió, az aki a közszolgálati rádió, aki ezt vagy közvetíti, vagy fölveszi, archiválják, később leadják, a képet és a hangot össze lehet egyébként kötni, tehát ebből volt már olyan, hogy készült esetleg lemez, vagy akár egy DVD felvétel, hogyha egy félig szenírozott operáladásról volt szó, de erre is van példa, de ebből pénzt nem lehet csinálni.
Herbert Domonkos, a Nemzeti Filharmonikusok főigazgatója, a vendégünk, annak apropóján beszélgetünk, hogy idén tavasszal ünnepli megalapításának 100. évfordulóját a Filharmonikusok. Felvetődik ilyenkor az utánpótlás kérdése, hogy kell egy ekkora és ilyen múltú zenekarnál elképzelni az utánpótlás, és hogyan lépnek be új zenészek, hogyan keres új karnagyot, tehát hogy ez a menedzsment, az idő menedzsment, hogy zajlik?
Ez egy érdekes dolog, a zenekari tagok életével gazdálkodni kell, és energiájával. Ez valóban kihívás. Én azt hiszem, hogy minden olyan menedzsernek, aki hasonló munkát végez, mint én, nagyon sok fejtörést okoz. Ugye egyrésztről arról van szó, hogy figyelni kell a kor fáját, a kor tábláját az együttesnek, és látni kell, hogy mikor mennek nyugdíjba művészeink. A másik dolog pedig az utánpótlást, hát most már gyakorlatilag az összes művésznek diplomával kell természetesen rendelkeznie, és van egy olyan rendszer, amit jó pár évvel ezelőtt kialakítottunk, az úgynevezett próbajátékok rendszere. Ez tulajdonképpen minden szimfonikus zenekarnál igaz, professzionális zenekarokról beszélünk, oda úgy tud valaki bejutni, hogy meghirdetik az állást, mondjuk egy cselló próbajátékot meghirdetnek, beadja a jelentkező a jelentkezését, és utána el kell mennie, és szólóműveket, illetve úgynevezett zenekari állásokat kell játszania. Na most nálunk ez úgy működik, hogy miután egy jelölt beadta a jelentkezését, utána egy adott napon megérkeznek a jelöltek, és függöny mögött kell próbát játszani. ez azt jelenti, hogy anonim az első forduló mindenképpen. Tehát mi nem látjuk, hogy a függöny mögött a ez képen szép. Bejön, egy kollega vagy kolléganő vállalja, hogy bemondja azt a számot, amit néhány perccel azelőtt kihúzott egy kalapból a jelölt. Ő nem köhöghet, nem krákoghat, és amilyen jelt nem adhat az őt meghallgatóknak. Az őt meghallgatók elsősorban a művészeti menedzsmentből kikerülők, a szólamvezetők, és az adott szólamnak a kollégájuk mindig ott ülnek a függöny mögött, ők meghallják, utána mindenki pontszámokat rendel hozzá a rajtszámokhoz, és így alakul ki a második fordulónak a mezőnye. Tehát a személyes kapcsolatok az első fordulóban garantáltan ki vannak zárva. Ezzel tudja a zenekar biztosítani azt a minőséget, amilyen minőséget a koncertterembe, ha úgy tetszik, elő tud állítani.
És például egy karnagy választás, ha már szóba került, az mihez köthető, esetleg a repertoárhoz, esetleg az adott művésznek a korábbi munkásságához. Csak azért kérdezem, mert ahogy készültem a beszélgetésre, olvastam, hogy ebben az anyagban, hogy Kocsi Zoltán, amikor megérkezett, akkor teljesen újjá alakította a zenekart, ugye ő is meghallgatta a zenészeket, és utána döntött, és kvázi egy új zenekart épített.
Még mielőtt erre a kérdésre válaszolnék, el kell, hogy mondjam, hogy önmagában véve a karmester személyének a kérdésköre, az egy őrült komplikált dolog. Az, hogy mitől jó egy karmester, erre nincsen egy egyszavas, rövid, egyszerű válasz. Egy karmesternek egyszerre kell rendkívül tudatosnak lennie, nyilván borzasztóan értenie kell a zenéhez, mert ha nem, akkor a zenekar megeszi reggelire. Tehát, hogyha ha nem tudja, mit vezényel, az ki fog derülni. 20 perc alatt megítéli egy szimfonikus zenekar, és számára teljesen ismeretlen karmester. Az első 20 perc minden eldől. Az erőviszonyok, és az is, hogy milyen lesz a koncert. Tehát ott mindenki derül. Tehát felkészültnek kell lennie, pszichológusnak kell lennie. Tehát el kell érni, hogy ott van vele szemben 60-70-80 ember, hogy fogja ez ugyanazt a művet eljátszani. Hát azért ez nem lesz egy egyszerű. És az ott ülő művészeknek én azt szoktam mondani, hogy amikor 70-en vagyunk a színpadon, akkor körülbelül 90 különböző személyiség foglalott helyet. Tehát ez egy nagyon rétegzett dolog. Na most, hogy egy adott együttes a saját karmesterére, zeneigazgatójára hogy tud rátalálni, nagyon sok mindennek kell ahhoz stimmel, hogy ez létre tudjon jönni. Kocsi Zoltánnak volt egy óriási lépés előnye, zseni volt.
És elismerten az volt, igen.
És elismerten az volt, és elképesztő sokat tudott a zenéről. És bár a végzett karmesterekhez képest, például a manuális technikája nem volt annyira fejlett, ugyanakkor például olyan füle volt, amivel én magam személy szerint még sosem találkoztam. Nekem volt alkalmam egy zenekarban játszott, és vendégkarmesterként Kocsi Zoltán eljött, és amit én akkor láttam és hallottam tőle, hogy ő mit hallott ki a zenekarból, egy óriási fortissimo tutti részből, és pontosan tudta, hogy melyik hang hamis, mi az, ami nem odavaló. Ezt csak egészen kivételes zenék tudják. Szóval ez döbbenetes volt, és ő ezzel operált nagyon helyesen, és nagyon, nagyon jól, és ezzel inspirálta a zenészeket. Fantasztikus elme, különben hihete villámgyors felfogás és átlátási képesség, ez jellemezte őt.
Záró felvetésként 100 év, ide vagy oda, mondjuk most 25 évről beszélünk, hogyha 25 év múlva beszélgetünk, reméljük egészségben és minden rendben van, akkor mit vizionál, mi lenne az ideális, a megfelelő a Nemzeti Filharmonikusok számára? Negyed évszázad múlva.
Én azt gondolom, hogyha sokat beszéltünk zenekarról, zenészekről, karmesterekről. Keveset beszéltünk a közönségről. Pedig a közönség nélkül az egésznek semmi értelme. Tehát, hogyha 25 év múlva elmondhatnánk azt, hogy de jó, hogy 125 évvel ezelőtt is megvolt a zenekarnak a saját közönsége, és aztán 25 évvel ezelőtt is megvolt, és a Covid-járvány alatt is megmaradt, mert amikor visszajöttünk a lockdownból, akkor jöttek, és a közönségünk megvette a jegyeket, és ma is ott ülnek a koncerteken. Ha 25 év múlva is ugyanez lesz a helyzet, akkor azt mondom, hogy rendben vagyunk.
Hát akkor kívánom, hogy így legyen.
Köszönjük szépen.
Nagyon szépen köszönöm. Hermoly Domonkos, a Nemzeti Filharmonikusok főigazgatója volt a nap vendégeim. Ezé Dániel vagyok. További szép napot.